Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében kedvet csinálunk ahhoz, hogy a jövő hét végén ellátogassanak a Budavári Borfesztiválra. Előtte Kriván Anita hegymászó lesz a vendégem, aki nem pihent az elmúlt 3 évben sem, újabb csúcsokat hódított meg, újabb élményekkel gazdagodott, amikből most majd elmesél párat. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra történései az elmúlt napokból. A turizmus.com számolt be arról, hogy a magas rezsiköltség miatt 5 hónapra bezár egy somogyi hotel. A megnövekedett energia árak és a várhatóan kisebb vendégforgalom miatt novembertől 5 hónapra bezár a nagyatádi Hotel Solar. A hotel vezetője a Sunline megkeresésére elmondta, a gáz ára a háromszorosára növekedett, ezért számításaik szerint a fűtési időszakban havonta 6 millió forintot kellene fizetniük. Ennyi pénzt azonban nem tudnak kigazdálkodni. A 15 alkalmazottal már 2 hónappal ezelőtt közölték a hírt, ezért mindenkinek volt ideje másik állást találnia. De a hotel is segített elhelyezkedniük. Sikerült találniuk egy magyar tulajdonú osztrák hotelt, akik a síszezonra bővíteni szeretnék a csapatukat. Gyakorlatilag a dolgozóikat átvennék, majd áprilisban aztán mindenki visszamehetne a Solarba. A hazai szállodaipar számára komoly nehézséget jelent a növekvő rezsiköltségek kigazdálkodása, erre hívta fel a figyelmet a közelmúltban Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke. Ugyancsak a turizmus.com számolt be arról, hogy fellebbezett a Ryanair az extra profit adó áthárítása miatt kiszabott bírság ellen. A Ryanair augusztus 24-én megerősítette, hogy fellebbezett a Magyar Fogyasztóvédelmi Hatóság által rá augusztus 8-án kiszabott 300 milliós bírság ellen. A tetemes bírságot azért kapta az ír légitársaság, mert tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat, amikor áthárította a magyar kormány által kiszabott extra profit adót az utasokra. A Ryanair álláspontja szerint a magyar kormány megkísérelte jogellenesen korlátozni a légitársaságok azon jogát, hogy az adót áthárítsák az utasokra. A Fapados a fellebbezést megerősítő közleményében sérelmezi azt is, hogy a megbírságolás tényét először Varga Judit igazságügyi miniszter közölte a Facebookon, még mielőtt arról a légitársaság bármilyen értesítést kapott volna, ami szerintük azt jelzi, hogy ez egy politikailag motivált bírság volt. A légitársaság közlése szerint az uniós jog, amely Magyarországot is kötelezi, lehetővé teszi az uniós légitársaságok számára, hogy a nemzeti kormányok beavatkozása nélkül szabadon állapítsák meg a viteldíjakat és hárítsák át az adókat a fogyasztókra. A Ryanair ezért fellebbezett a magyar kormány által szerintük indokolatlanul kiszabott bírság ellen, és bízik abban, hogy az uniós bíróságok helyt adnak a légitársaság azon döntésének, hogy ezt a visszamenőleges adót áthárítsa az utasokra, írták. A fővárosi kormányhivatal indoklása szerint, hogy mi alapján marasztalták el és bírságolták meg az ír légitársaságot, a Ryanair az általános szerződési feltételeiben foglaltakra hivatkozva azért sem háríthatja át utasaira az extra profit adót, mert a különadókról szóló jogszabály szerint azt nem is a légitársaságoknak, hanem a földi kiszolgálóknak kell befizetniük az államnak. A Ryanair a bírság kivetését követően egyébként beváltotta korábbi fenyegetőzését, és bejelentette, hogy a téli menetrendben budapesti bázisán 8 útvonalát megszünteti, további 7 útvonalon pedig az eredetileg tervezetthez képest járatszámot ritkít, válaszul a magyar kormány által bevezetett extra profit adóra. Írházi János összeállításából azt tudhatjuk meg, hogy milyen történelmi kincsek bukkantak elő az aszályos folyókból. Ugye a mostani aszályos időszak nagyon érdekes helyzeteket teremtett és teremt még mindig vizeinknél. Folyóink negatív történelmi rekordokat döntő alacsony vízállása miatt több olyan történelmi kincs is felbukkant az elmúlt hetekben, amelyek normális körülmények között sohasem vagy csak ritkán láthatóak. Az esőzéseket követően azonban hamarosan újra víz alá buknak. A Medvei hídtól körülbelül 1 kilométerre most újra előbukkant második világháborús hajóroncs legutóbb 2018. októberében már látható volt. A történetét homály fedi, de vélhetően 1945-ben elsüllyedt orosz naszádról van szó, amikor itt húzódott a frontvonal. A Duna medrében nyugvó roncs a hajóközlekedést szerencsére nem zavarta, mert nem hajózási útvonalon fekszik, ezért fel sem merült a kiemelése. Komáromban a Koppánymonostori városrész alatt egy szintén titokzatos hajóroncs tűnt elő a vízből. A brit Royal Air Force repülőgépei 1944 folyamán több mint 1300 darab hajó elleni aknát szórtak le a magyarországi Duna szakaszra, a hajó közlekedés megakadályozására, illetve az úszó egysége lerombolása céljából. 1944. október 11-én hétfőn Monostornál az 1772. folyam kilométernél aknára futott a Bayerischer Lloyd Passau nevű vontatógőzés. A hegymeretben haladó hajóhoz két uszály volt kötve, az egyik üres volt, a másik élelmiszert szállított. A Passau a viszonylag sekély vízben nem süllyedt el, de a robbanás számos áldozatot szedett a legénységből. A túlélőket a detonáció hangjára összegyűlt helyi civilek menekítették ki a partra. Szintén a rendkívül alacsony vízállás miatt Szolnoknál két bőgős hajó roncsa bukkant elő a tiszaparti római katolikus általános iskola és gimnázium előtti partszakaszon. A hajótestek iszappal teltek, így csupán a felső részük vizsgálható. A bőgős hajó a 19. század kedvelt hajótípusa volt, nevét onnan kapta, hogy ortőkéje vége egy nagy bőgő nyakára hasonlított. A Budapesti Történeti Múzeum és a Ráckevei Árpád Múzeum búvár régészei azonban nem hajóroncsra, hanem régészeti kincsre bukkantak a Dunában. Néhány évvel ezelőtt két helytörténész, Lévai Pál és Farkas Balázs hívta fel a figyelmet a Budapesti Történeti Múzeum munkatársainak, hogy érdemes lenne újra kutatást végezni a Háros-sziget mentén, egykor ezen a helyen állt ugyanis a Premontrei Monostor olvasható a múzeum közösségi oldalán. A monostort 1264-ben alapították, még IV. Béla uralkodása alatt, amelyről több oklevél is fennmaradt, az épületet később a pálos rend kapta meg, pusztulása pedig a török korra tehető. Először a 19. században vadászházat építettek rá, majd a 20. században a Magyar Honvédség kapta meg, és raktár épületet emeltek fel a területre, amely a maradványokat és a környezetét is teljesen átrajzolta. A debreceniek közkedvelt Vekeri tava is teljesen kiszáradt, ám ennek medréből nem hajóroncsok, hanem retró szemét került napvilágra. Döbbenetes, hogy sok évtized alatt mennyi szemetet dobtak a 70-es években kialakított tóba, ahol hajdanán horgászni és csónakázni is lehetett. Most azonban a korabeli üvegek, flakonok és egyéb tárgyak gyűjtőinek lett a kincstára. És amíg nálunk az előkerült történelmi maradványok, kincsek turisztikai látványosságnak számítanak, a szomszédos Szerbiában, Prahovo közelében 20 olyan második világháborús hajóroncs látható a Dunában, amelynek egy része több tonna lőszert és robbanószert tartalmaz. A hajókat még 1944-ben süllyesztette el a visszavonuló náci hadsereg, és ezek még a jelenlegi magasabb vízállásnál is akadályozzák a hajók közlekedését. Nem véletlen, hogy a szerb kormány már pályázatot írt ki a kiemelésükre és a lőszerek megsemmisítésére. A Termékmix magazin arról számolt be, hogy megvan az ország legjobb kenyere, ugyanis idén 8. alkalommal megrendezték a Kenyérlelke Fesztivált, és itt derült ki, hogy kik lettek a győztesek. A hivatásos pékek 4 kategóriában mérhették össze tudásukat, fehér és félbarna, teljes kiörlésű, kalács és gazda kenyér. A zsűri a finomságok külsőjét, bélzetét és ízét értékelte, és íme a győztesek listája. Fehér félbarna kategóriában a Norma Grand nyert, a teljes kiőrlésű kategóriában Juhász Mihály Pano Budapest, a Kalács, itt megosztva adta ki díjat, Cseperkáló József Panelpék és Bajnai Blanka Dörgicsei Kovász műhely. Gazdakenyér kategóriában Szabadfi Szabolcsa Panificio il Basilico pékmestere vitte el az első díjat. A győztes kenyereket Budapesten és környékén a legegyszerűbben a kifli.hu weboldaláról lehet beszerezni. Idén nem csak a profik, de a leglelkesebb házi kenyérsütők is megmérettettek, az indulók fehér félbarna, Kalács és Kifli kategóriában neveztek, a győztesek fehér félbarna kategóriában Győri Varga Nóra, Kalács kategóriában Berlin Gábor és Kifli kategóriában Veres Betti. Idén szeptember 3-án szombaton ünnepli a világ a kedvenc szalonna szeletét, a bacont. A Termék Mix magazin összeállításából kiderül, hogy minek pontosabban kiknek is köszönhetjük a nemzetközi bacon napot, sőt az is, hogy ez a húsfajta az egyik legrégebbi, több ezer éves húskedvencünk. A Nemzetközi Bacon Nap az Egyesült Államokból ered, ahol egy 8 évvel ezelőtti felmérés szerint a megkérdezettek 65%-a gondolta úgy, hogy a baconot nyugodtan hívhatnák a nemzeti ételüknek. Ez nem is annyira meglepő, tekintve, hogy egy átlagos amerikai évi 8,1 kg baconot eszik meg. A Nemzetközi Bacon Napot szeptember első szombatján ünneplik meg, amely ugye idén szeptember 3-ára esik. Az első ilyen napot 2014-ben tartották meg, hála a Colorado-i Egyetem lelkes hallgatóinak, akik húsfejnek, meathead hívták magukat, annyira imádták a baconot. Az amerikaiaknak saját nemzeti bacon napjuk is van 1997 óta. Azt december 30-án ünneplik, bezsúfolva az év végére, a karácsonyi lakoma után és az újévi buli elé. Sőt, nem csak a baconért, hanem a sertésért is rajonganak, a malacoknak is szenteltek egy nemzeti napot, ez március 1-ére esik. De nem csak a tengeren túlon rajongnak annyira a baconért, hogy nemzeti napot kiáltottak ki neki. Angliában a Manchesteri egyetemisták találták ki, hogy a baconnek is jár egy saját nap az évben. A hallgatók január 14-ére az év eleji vizsgaidőszak előttre tűzték ki az időpontját, hogy ezzel is eltereljék figyelmüket az előttük álló vizsgaözönről. A sertésnek egyébként azt a húsos részét, amit ma baconként ismerünk, először a kínaiak kezdték el fogyasztani időszámításunk előtt 1500 körül. Innen a kereskedők által jutott el a Római Birodalomig, onnan pedig a későbbi évszázadokban Franciaországba és Angliába. Amerikába, pontosabban Kubába először Kolumbusz Kristóf vitt sertést, a mai Egyesült Államok területére pedig egy spanyol utazó Hernando de Soto utaztatott 13 sertést az 1500-as évek első felében. Az állatok aztán olyan szaporák voltak, hogy 3 év múlva már 700-ra nőtt a számuk. Nem csoda, hogy Sotót tartják az amerikai sertésipar atyának. Az állatok szaporodása azért is történt ilyen gyorsan, mert az Európából érkező gyarmatosítók előszeretettel ajándékoztak a benszülött amerikaiaknak sertést, akik ezt a béke jeleként értékelték, és féltve nevelték, szaporították tovább az állatokat. A gyarmatosítás után minden állam eltérő módon készítette el a baconot. A szabványosítás legfontosabb fordulópontja 1924-ben történt, amikor Oscar Mayer olyan vékonyra szeletelt formában dobta piacra a baconot, ahogy azt ma is ismerjük. Hozzá kell tenni, Angliában korábban már betört a bacon, a Szigetországban 1770-ben John Harris Wiltshire-ben nyitotta meg az első gyárat, ahol nagy üzemben készítettek baconot. A 20. század első felében a hús népszerűsége folyamatosan nőtt, míg nem a 80-as évek az egyik legnépszerűbb diétája, az Atkins diéta hadat üzent a magas zsírtartalmú ételeknek, mint amilyen a bacon is. A húst az egyik amerikai gyors étterem lánc, a Hardee's hozta vissza a köztudatba, amikor a 90-es évek első felében megalkotta a világ első baconos hamburgerét, ami akkora népszerűségnek örvendett, hogy hamarosan a konkurencia is lemásolta az ötletet. Nem csak Amerikában, hanem idehaza is a legkedveltebb ételek közé tartozik a bacon. Ezt egyrészt fantasztikus ízének, másrészt pedig a sokoldalú felhasználhatóságának köszönheti. Míg régebben inkább a reggeli részeként fogyasztottuk idehaza, ma már rengeteg ételhez felhasználhatjuk, a pizzák, a hamburgerek közkedvelt hozzávalója. Nem csak a szeletelt változata, hanem az apróra kockázott kiszerelése is népszerű. És hogy mit kell csinálni a Nemzetközi Bacon Napon? Hát természetesen baconet enni. Ez a nap egy remek alkalom arra, hogy kísérletezzünk a konyhába, és olyan ételekbe is belecsempészszük a baconet, amikbe eddig nem ismertük. A hús mindehhez passzol, még a Bloody Mary koktélt is fel lehet dobni pirított bacon kockákkal, ahogy juhar szirupos baconös palacsinta, vagy cupcake is létezik. Az interneten nagyon könnyen találhatunk ilyen recepteket, és aki egy picivel többet szeretne megtudni erről a napról, az keresse fel a 2-kereszt International Bacon Day oldalt. Egy felmérés szerint Görögország turizmusa idén felülmúlhatja a 2019-es rekordforgalmat is, számolt belül a turizmus.com. A becslések szerint idén több látogatója lesz az országnak, mint 2019-ben. A járvány előtti esztendőben Görögország 33 millió nyaralót fogadott, a turizmusból származó bevétele pedig elérte a 18,2 milliárd eurót. Az idei évre a Görög Nemzeti Bank mintegy 20 milliárd eurós bevételt prognosztizál. A számok egyelőre biztatónak tűnnek, augusztus eleje óta hetente közel 1 millió turista érkezett repülővel Görögország, emellett több százezren utaznak autóval az ország északi részén fekvő Halkidikibe vagy Pierába is, többségük a nyugat-balkáni országokból. A június kiemelkedően jó hónap volt, ekkor Görögország összesen 3,5 millió külföldi látogatót fogadott. Az augusztusi számok pedig még a 3 évvel ezelőttihez képest is magasabbnak ígérkeznek. Jelenleg nem könnyű szabad szállást találni Görögországban, különösen az olyan turisztikai gócpontokban, mint Mykonosz, Santorini, Korfu, Kos vagy Rodosz. Ugyan az orosz turisták hiánya érezhető, főleg Halkidiki és Kréta régió számára, de ellensúlyozták őket a más országból érkező látogatók. Ez év augusztus közepéig a görögországi nyaralók többsége az Egyesült Királyságból érkezett, de majdnem ugyanennyien mentek Németországból, őket pedig az olasz, francia, holland, svájci, osztrák és lengyel turisták követték. A Bank of Greece adataiból az is kiderül, hogy 2022. júniusában 2019-hez képest mintegy 50%-kal nőtt az Egyesült Államokból érkező látogatók száma, ami kiváló hír a turisztikai ágazat számára, mivel az amerikaiak átlagosan több pénzt költenek, mint a más országból érkező turisták. Az ősz első hétvégéjén jön a Trilla, Martonvásár kedvenc ingyenes szabadtéri fesztiválja, Budapesttől csupán fél órára. A népdal alternatív ünnepén összeír a kortárs és a hagyomány, olyan előadók lépnek fel, mint az Olivoir, Lakatos Mónika és Szalóki Ági, valamint lesz táncház, folk kocsmakvíz, fotókiállítás és népi játszóház is. A Trillát tavaly ősszel a Magyar Népdal napja szellemiségében rendezte meg először Martonvásár és a Hangvető. A fellépők mind egyedi módon közelítenek a népdalokhoz, Adalinda triója egyedülálló módon a cappella stílusban énekli a népdalokat, amik így friss, női és személyes tartalommal születnek újjá, a Babcsán projekt verseket és jazzt csempész a dalokba, a világhírű olá cigány énekesnő Lakatos Mónika a saját kultúrájának ritkán hallott kincseit tolmácsolja, Borbély Mihály zenéje egyszerre építkezik a Balkán és a Kárpát-medence dallamvilágából, az Orjuár pedig a népzenészek legfiatalabb generációjának népdal értelmezését hozza el. Trilla Fesztivál tehát a gyönyörű Brunswick kertben és Martonvásár főterén szeptember 2. és 4. között, a belépés ingyenes. Végezetül a Budapest Park eheti ajánlata, turbósebességre kapcsolt a park, hiszen itt van a nyár vége, jön az ősz. Holnap este Pixies koncert, csütörtökön Deva, Onodi, Flinger Kids, pénteken Belga, 3. szombaton Kowalski meg a Vega, 4. vasárnap pedig az AWS ad koncertet. Most muzsikálunk, majd a hírek után Kriván Anita hegymászó lesz a vendégem. Tartsanak velünk!